So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa. És a vonal túlvégén pedig Mélyes Károly szakújságíróval fogunk beszélgetni arról, hogy mi minden történt a 2022-es Magyar Nagydíjon. Szervusz Károly!
Jó, bármilyen napszakot bárkinek, illetve mindenkinek, különösen neked.
Ez egy nagyon-nagyon uniszex köszöntés volt, mert így mondjuk, hogyha valaki késő este hallgatja a podcastot, akkor az úgy be tudja osztani magának. Ez nagyon bölcs. Na. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönjük mindenki nevében. Hát kérlek szépen, én azt hiszem, hogy 2022-es Magyar Nagydíj megint hozta a kötelezőt, megint izgalmas a sikeredet, én azt hiszem. Most már tényleg mondhatjuk azt, hogy védjegye ez a Magyar Nagydíjnak, hogy izgalmas, nem?
Hát alapvetően jó versenyek szoktak itt lenni, ez kétségtelen is. Egy kicsit ugye ebbe néha az időjárás is belejátszik, mind azért most is. Most épp számolgattuk kollégákkal, hogy valószínűleg ez volt a leghidegebb Magyar Nagydíj, 17 fok volt ugye a verseny pillanataiban, vagy egy másfél órájában, ami gyakorlatilag mondjuk 20 fokkal kevesebb, mint ami úgy általában szokott lenni.
És hozzá kell tenni azt, hogy most azért nem voltak azért unalmas percek, mert azért voltak évek, amikor zsinórban unalmas, és most meg tényleg az üdítő kivétel, amikor unalmas egy verseny, mert tényleg a tavaly is egy rettentesen izgalmas volt. Úgyhogy tényleg le a kalappal, most is az égiek előtt, hogy egy ilyen nagyszerű versennyel ajándékozták meg, és verseny hétvégén már a kvalifikáció sem volt azért annyira piskóta szerintem, az is nagyon izgalmas és fordulatos volt, ugye itt köszönhetően itt az esőnek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy egy ilyen nagyszerű verseny hétvégével ajándékozta meg a rekordnézőszámot, ami szintén egy óriási nagy dolog, úgyhogy tényleg minden tekintetében csak szuperlatívuszokban lehet beszélni az idei Magyar Nagydíjról. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert annyi minden dolog történt, és az még várjál még utána, mi történt. Tehát vasárnap leintik a futamot, mindenki csak így fogja a fejét, hogy te jó Isten, mit csinált már megint a Ferrari, aztán hétfőn meg már arra kezd fel, hogy Alonso meg már eligazolt egy másik csapatba 2022-be, akkor ott is csak úgy kapodod a fejét, te jó Isten, te figyelj, most kedden reggel rögzítjük az eseményeket, te figyelj, ma reggel történt valami, vagy mert akkor nem máshogy vezetem fel a dolgot.
Nem, de ez egy ilyen szép keretet szerkezet volt, ugye, mert pont csütörtökön jelentette be a Fettel, hogy visszavonul, és hétfőre meg lett az utódja, amire hát gyakorlatilag szerintem senki nem számított meg, és hétvégén annak a latolgatása ment, hogy akkor kitültet be az Aston Martin a helyére, ugye kismillió név fölmerült, és hát mondjuk egyre biztos, hogy senki nem gondolt az Alonsóra, és hát tessék, szépen sunyiba aláírt. Úgyhogy már valószínűleg azért ez valamilyen szinten elő volt készítve, hiszen ajaj, azt mondta, hogy ő megnézte Silverstone-ba a gyárat, és volt már ott kicsit ugye örülnézni, hogy mégis hova kéne majd betársulnia, és ez azt jelenti azért, hogy nyilván a Fettel se tegnap vagy csütörtökön közölte a csapattal, hogy ennyi, hanem csak most látták idejét annak, hogy így a nyári szünet előtt ezt mindenki tudomására hozzák, és hát ez egy kép dolog volt az Alonso szerződés is, csak megvárták a kellő pillanatot, hogy közhírré tegyék.
Hát kíváncsi leszek, hogy vajon folytatódik-e az a szága, hogy aminek ugye az a címe, hogy Fernando Alonso és a jó időben szerencsés átigazolások című fejezet.
Hát igen, ez azért rá nem mindig volt jellemző.
De Jean-Alain Lézi volt utoljára ilyen, aki mindig a rosszkor tudott rosszkor a jó helyre.
Igen, Alonso-nak azért mégiscsak ott van a két VB cím a tarsajában, meg néhány tudhatnyi győzelem, még szerencsétlen Alézi-nak egy ilyen ajándék győzelem jutott, aztán gyakorlatilag, ha csak simán az eredményeket, a papírt nézzük, alig vitte valamire.
Viszont egy közös bennük, hogy mindketten többre voltak hivatottak, mint amennyit az eredményeik mutatnak. Na de, térjünk vissza a magyar nagydíjra, jó? Tehát menjünk azért kronológiaiak sorrendben. Magyar nagydíj és már megint egy Ferrari Bentley. Te, mint a Ferrarikat rettenetesen jól ismerő, több könyvet is író, Magyarország vezér tifózia. Úristen, néha olyan jelzőket kitalálok neked, hallod, hogy még én magam is úgy csodálkozom rajta. Te figyelj, ezeknél mi a tosz történik Maranellóba? Ezek mit csinálnak?
Hát szerintem ők maguk se tudják, és a környezetük meg még kevésbé, pláne nem szerencsétlen pilóták, akik hát így alá vannak ennek rendelve, és nem marad már számukra, mint hogy ilyen savanyú arccal hazakullogjanak a verseny végén, és összeszorított foggal elmondják a sajtónak azt, hogy hát majd legközelebb sikerül, meg még erősebben térünk vissza meg ezeket a badarságokat, amik hát nem nagyon működnek, mert én ott voltam a Leclercnek a média beszélgetésén csütörtök délután, hát ugye akkor még arról faggatták, hogy egy kicsit visszautaljunk ugye az előző francia futamra, hogy mennyire viselte meg a hibája, meg ez az egész sorozat, ami mögötte állt már akkor is, és hát ott nagyon tisztességesen végül is újból elmondta, hogy igen, nehéz volt ezt a keserű pirulát lenyelni, de hazament Monakóba, és a tesójával, meg az anyjával töltött néhány kellemes nyugis napot, és ez így helyre rázta, és hogy természetesen továbbra is a VB cím a fontos, nagyon jó autójuk van, nem foghatják a kocsira a hibákat, mint tavaly, hogy amiatt nem voltak sikeresek, és hát, hogy mindenki lefegett fejjel dolgozik, és hajrá előre. Most ehhez képest a futam végén azt a képet föl is tettem aztán a Facebookra, hogy jöttem Balagot vissza a sajtótájékoztatóról a motorhome felé, hát minden rá volt írva az asztára, tehát igazából még a esőgumit rárakhatták volna, tehát az lassabban ment
igen,
volna.
Egyetértek, talán az még egy jó.
Vagy mondjuk mindegy Irvine esetében meg se találják a gumit, és akkor biztosak kell már menni a pályára, tehát egyszerűen elképesztő ez a hihetetlen bénaság is. Utána ugye még az a legszörháborítóbb, hogy végighallgattam a Binottónak három nyilatkozatát, amit ott a különböző tévéknek adott, és hát gyakorlatilag egy csöpnyi megbánást, vagy ilyen beismerés nem volt benne. Igen, hogy ez jó döntésnek tűnt, de aztán mégsem működött. Tehát, hogyha nem működik, az rossz döntés volt. Tehát ezt utólag legalább el lehet ismerni, hogy hihetetlenül elbénáztuk az egészet. Hogy létezik az, hogy van két autónk, ami a második és harmadik helyről indul, és a negyedik és hatodik helyen sikerül behozni, akkor, amikor a tizedik helyről indulő legnagyobb ellenfelünk megnyeri a futamot. Tehát ezt és megmagyarázni...
Úgy nyeri meg a tizedik helyről a versenyt, hogy nincs az, hogy mit tudom, ugye Hamiltonnál szoktuk azt mondani, hogy igen, az fortuna is vele volt, mert úgy alakultak és úgy tudott előjönni, nyilván neki is hozzá kellett tenni a maga részét, de itt Verstappen hozzatette a maga részét, és tulajdonképpen azon kívül, hogy a Ferrari tökön rúgta, tehát egyszerűen tehát valami elképesztő, hogy komolyan mondom neked, hogy én az is megfordult a fejembe, hogy minthogyha a Ferrari a Red Bullnak dolgozna, esküszöm.
Hát ez nyilván nem így van, de az a vicc az egészben, hogy ugye utána nyilván ilyen egérútként, vagy kínjában még olyanokat is mondogatott szerencsétlen Binotto, hogy hát, hogy nem volt elég gyors az autó. Hát aminek konkrétan nem igaz, mert 5 méterrel odébb meg Totó volt, az Toto Wolff meg arról beszélgetett, hogy ezen a hétvégén már megint a Ferrari volt a leggyorsabb autó. Ő maga sem érti, hogy mit csinálnak a drága kollégái a szomszéd boxba, vagy két boxal odébb, mert hát persze ő nagyon örül neki, mert az ő kezükre játszik a történet, de hogyha a két Red Bull meg a két Ferrari mondjuk egy normális helyen most bármilyen szórásban beérne a célba, akkor ők továbbra is csak az 5.-6. helyér hajtanának. Ehhez képest nagyon szépen kimaxolják a futamokat, és olyan eredményeket érnek el, amikre igazából szinte még ők maguk se számítanak, mert hát a papírforma nem ezt ígéri, és lám-lám, a papírforma minden versenyen borul, és ki a legnagyobb kárvallottja, szerencsétlen Leclerc és a Sainz. ugyanakkor még ugye a Binotto utána még azzal is jött, hogy a Sainz teljesen ugyanolyan gumistratégián volt, mint a Hamilton, és ebből is látszik, hogy a kocsi most nem működött olyan jól, mint kellett volna, hogy a Hamilton bejött másodiknak, szegény Sainz meg csak negyedik lett. Hát ez se biztos, hogy így igaz ez a történet. Az, hogy hűvösebb volt, meg ilyenebb volt, meg olyanabb volt az időjárás, az egy objektív tényező, tehát ez nem csak a Ferrari-t sújtotta, ezzel minden csapatnak szembe kellett nézni, hogy miközben ugye pénteken beállították az autókat, ahogy beállították, noha azt azért valamelyes lehetett tudni, hogy a hétvége további részében azért nem lesz ennyire dögmeleg. Az eső ugye nem volt ilyen mértékben belekalkulálva, illetve össze-vissza jeleztek az időjárás előrejelzések, hogy mi lesz, de aztán hát az lett belőle, ami lett, mindegy, végül is például a kvalifikáció is alapvetően már száraz pályán zajlott, és a verseny is, noha egy-egy pici szemerkélés volt néhány perc erejéig, de az nem befolyásolhatta volna az eredmény, semmiképp sem a gumiválasztás olyan mértékben, ahogy ez megtörtént, hogy felrakom a keményet, amikor a lehető legrosszabb verzió a három közül, és akkor utána még egyszer kihívom a szerencsétlent, és onnan már se tudott mozdani. Tehát ez akkor lett volna tényleg valami nagy huszárvágás, hogyha ezzel a lágy gumival aztán ő elkezd előre nyomulni, mint egy kis angyal, és előzi egymás után az ellenfeleket, de hát ugyan beragadt a Perez mögé, és nem történt semmi.
Ráadásul ugye Leclerc még a rádión be is mondta, hogy gyerekek, ez a gumi, ez tök jó, ne hívjatok bele. Tehát még azt se lehet mondani, hogy a Red Bull hintába tette a Ferrarit, hanem a Ferrari saját maga jelentkezett, hogy szeretnénk hintába ülni. Beülünk mi, ne tegyetek be minket a hintába, beülünk mi, és akkor tök jó. Na mindegy, figyelj, két gondolatom van az előbb elmondott monológoddal kapcsolatban. Az egyik az, amit ugye említettél Binottóval kapcsolatban. Szerintem ez a faszi egy párhuzamos univerzumban él. Tehát egy alternatív valóságban. Mert ugye, ugye kiáll és elmondja azt, hogy a botrányos szereplés ellenére ez tök jó volt, és az autó rossz. Tehát itt nem mi vagyunk a hülyék. Tudod, hogy mikor éreztem utoljára ilyet a Ferrarinál? Valamikor 1990-ben, vagy 91-ben, amikor egy Alain Prost nevezetű úr odaigazolt hozzájuk, és a második évükben az autó egész egyszerűen botrányosra sikeredett. És ugye ennek Alain Prostnak ugye az lett a sorsa, hogy mivel túl sokat panaszkodott az autóra, az év végét már megsérte a csapatnál, hanem kivágták, mint azt a bizonyos macskát az ablakon. Ugye? És mint hogyha most valami hasonlót élnék most meg, hogy itt nálunk, itt Maranellóban mindenki fasz a ötös, csak aki azt mondja, az bolond. Tehát én most, amit neked is írtam egyébként privátba a versenyen, hogy most azért érzem ezt így, mert hogy most tegyük föl, most van egy csapat meeting, ugye most hazajönnek Magyarországról, most amikor rögzítjük a beszélgetést, ez KED, mondjuk kedden délelőtt 10 órakor összehívnának egy meetinget Maranellóba, egy nagyobb terembe, ahova beterelik az összes stratégát, illetőleg az összes karbantartót, és azt mondják, hogy a karbantartók mától a stratégák, és a stratégák mától a karbantartók, és napig a következő versenyt, ami majd ugye majd a hónap végén Spában lesz, ide, hogy nem vennénk észre a különbséget, mert egyik sem ért a munkájához. Ez az legalábbis az 100%-osan látszik, de még az is...
Ezt a döntést, hogy mondjuk a három gumik közül egy adott szituációban, egy adott időjárási körülmények között melyiket kell felrakni, szerintem ezt már egy kicsit is edzett mezei szurkoló is meg tudná mondani.
Mert látod azt, hogy például az...
Ugye, te vagy én.
Igen. Mert látod, hogy előtte az Alpin már körök óta szenved vele. Mert ugye ott volt az élő példa, tessék, Alpin fölment kísérleti nyúlnak, hogy jó napot kívánok. Hát így van, és nem működött náluk a dolog. Ráadásul az a Magnussen, aki ugye most a szépen átdolgozott Haasszal, ugye a fehérre festett Ferrarival, tehát még több belsős infó, hogyha nagyon kell csúnyán fogalmaznom, akkor még az is megjöhetett volna, de nem így történt. Viszont... Húha, de nagyon össze kell szedni az indulataimat, mert egyszerűen tényleg felháborító, hogy ez a csapat, ez önként jelentkezik arra, hogy átadja tényleg a világbajnoki címet a Red Bullnak, és megfoszt minket egy olyan bajnoki finálétól, ami egyébként az évelején még látszott, hogy tényleg fejfej mellett van ez a csapat, most már azért Verstappennek az igen jelentős az előnye. Tehát, hogyha így megy tovább, akkor...
Szerintem nem is nagyon lesz visszaút, tehát gyakorlatilag az, hogy ő több mint három győzelemnyire vezet.
Így van.
Tehát olyan nem fog történnie most már a hátralévő futamokon, hogy nullázzon a Verstappen, és a Leclerc, pont a Leclerc nyerjen, és még akkor is mögötte van, mert 75 pontot lehet venni így, hogyha jó, begyűjti az összes leggyorsabb kört, akkor jó, 78-at, és még akkor is csak mögötte van. Tehát egyszerűen a konstelláció most már olyan, hogy Verstappen gyakorlatilag, bár valószínű nem ez fog történni, hátradőlne, és azt mondja, hogy második, harmadik helyekkel hazacsorog a következő futamokon, meg van a VP-cím, tehát ennyi volt.
Hát de miért tenni ezt? Hát figyelj, vörös szőnyeget gurít a Ferrari a Verstappen elő, hogy gyere, nyerd meg helyettünk a futamot, gyere. Miközben csütörtökön meg olyan dumákat olvasok, érted a Binottótól, hogy hát ez kettős győzelembe, ezt hazahozzuk ezt. Gyerekek, te nem kell ilyet mondani, tehát hogyha valaki, tehát először csináljuk meg, és aztán pofázunk arról, hogy a következő versenyt azt majd megnyerjük, mert akkor látszik az, hogy te gyerekek, ezek értenek hozzá. Nem, az látszik egyébként, hogy rohadtul nem értetek hozzá. Mire gondolok? Figyelj, vegyük már figyelembe, azt mondja, hogy májusban volt 3, azt mondja, júniusban volt 2, az 5, júliusban volt 4 verseny. Vegyük már ezt az elmúlt negyed évet, 9 versenyt vegyünk már légy szíves sorra, mert májustól valami nagyon megváltozott itt a Ferrari-nál, és nem működött. Május legelső versenye, Miami, ott még egy dobogot be tudtak zsebelni, bár ott tisztán nyert a Red Bull, de azt mondom, hogy oké, rendben van, előtte a Ferrari-nak jött kerül. Így van. Na, az tehát a másik fel, igen.
Gyakorlatilag a pólokat nem tudják győzelmek te váltani. Igen. Lehet örülgetni szombaton, ugye erre szokták mindig mondani a kicsit cinikusak, hogy oké, szép dolog a pole position, nem adnak érte egy fia pontot se, vasárnap kell odaérni az első helyre, akár a tizedikről is.
És odaért. Következő verseny májusban, spanyol nagydíj, vezető helyről lánguló, hát jó, nem lángolt, de mondjuk füstölt, mint az állat. Ennyi a Leclercnek az autója. Utána rá következő hétvégén jön Monte Carlo, egy óriási nagy média botrány, ott egy elkefélt stratégia volt, és egyébként teszem hozzá, Monte Carlóban is a Sainz az autóban ülve jobban átlátta a versenyt, és megtagadta a boxban állást, mint amit a stratégák javasoltak neki. Azért ezt véssük be azért az emlékezetünkbe, azért erre azért emlékezzünk. És ugye most is a magyar nagydíjon is a Leclerc mondja azt, hogy gyerekek, ez a gumi nekem, ez tök jó, nem, gyere be. Tehát, hogy már az is szánalmas egyébként a Ferrari-n nézve, hogy a pilóták jobban átlátják a dolgot, mint azok, akik ezért kapják a fizetésüket. Na jó, Monte Carlo elbaltázzák a egyébként én azt mondom, hogy az egy óriási nagy esély lett volna, hogy még ott visszanyerik hát az önbizalmukat, tehát ott nagyon-nagyon csúnyán tökörültek.
Legalább célba ért a kocsi, csak nem a jó helyen.
Abszolút igazad van, ebbe egyetétek, legalább célba ért, legalább pontot hozott haza. Így van. Na most ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a Monte Carlo után nyilvánosan óriási nagy kritikával illette a Leclerc a csapatot. Pipa is volt, látszott rajta, és nem tett lakatot a szájára. És
futam, iszonyatos elvárások voltak saját maga, meg az egész mini állam, meg a szurkolók részéről, nem csoda, hogy kiakadt.
Na már most, ugye erre a Binotto ugye próbálta mindig tompítani a szavait, és emlékezzünk rá, hogy a azeri nagydíj hétvégéje előtt, ugye, ahogy lement a Monte Carlo-i nagydíj, és ugye olyat olvashattunk, hogy szerdai napon, tehát június 1-én, tehát a két verseny közötti héten, a szerdai napon Binotto odarepült Olaszországból Monte Carlo-ba, együtt vacsorázott a Leclerc-kel, ahol megbeszéltek mindent, és azóta valamiért a Leclerc olyan gyönyörű némarabbá válik, bármilyen katasztrófa és hiba is érje őt, hogy csak ott...
Nem értek egyet, hát folyamatosan panaszkodik azért.
Hát de figyelj!
Hát főleg a magyar nagydíj után most ugye teljesen kiakadt. Tehát
jogos, na de...
Nyilván vannak olyan feltételek akár a szerződésben is, hogy ő hogyan kellene viselkedjen egy ilyen hatalmas gyár, óriás szolgálatában, meg a political correct, meg mindenféle idő. Hát egy idő után el akarat érni, és főleg amikor látja elúszni a VB címét, akkor szerintem már mindegy, hogy most az tetszik-e a csapatvezetésnek, vagy sem, amit mond, mert ezt ugye nem is lehet más, hogy magából csinál hülyét, ha erre azt mondja, hogy rendben van.
Na jó, de viszont azért azt láttuk, hogy például szerencsétlen, hogyha már megyünk tovább kronológiailag, ugye lement az azeri nagydíj, ott megint elfüstölt, ott kiesett ráadásul mind a két Ferrari. Kanadában azt hiszem nem történt semmi extra, azon kívül ugye, hogy az előző kiesést...
Utolsó erő kellett indulni.
Az előző kiesést kellett kikozmetikáznia valahogy, azt amennyire tudott előre tört szerencsétlen. Majd jött a brit nagydíj, ott megint eldobtak egy győzelmet, és ott szerencsétlen, ott tényleg ott kiszállt, és emlékezzünk, oda rohan hozzá a Binotto, és úgy megfenyíti, tehát hogy a szemmelverés tipikus példája volt, tehát hogyha meg lehetett volna fejteni, nagyjából atomokra tépte ott azzal a tekintetével a Binotto, és ezek kiállt így félszeg mosoly, és akkor hát nem volt baj a stratégiával, minden nagyon szép, minden nagyon jó, nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, és örülök, hogy a Ferrari versenyzője lehetek. Aztán Ausztria, na ott Ausztriában nem tört, de a Sainz elfüstölt, de legalább volt egy győzelmük, de van egy technikai meghibásodás. Mennek Franciaországba, kipördül vezetőhelyről a Leclerc, panaszkodik a gázpedára, majd mire beér a padokba, kiderül, hogy nem a gázpedál volt a hibás, hanem ő. És magára vesz mindent. De látod a faszin, hogy amit mond, az valószínűleg az nem igaz. Na, azért mondom azt, hogy ez a monakói beszélgetés ott utána valamit, ott valami nagyon kemény fenyítés kaphatott a gyerek, mert azért ilyen jó pofát vágni, ennyi szopáshoz, már ne haragudj, azért az szerintem az egy mestermű, komolyan mondom neked. Tehát, hogy mi mehet itt a háttérbe? Úgyhogy ezek után már csak az egy kérdésem merül föl. Te, aki a Ferrarit és az egész dolgokat ott a háttérbe, a munkamenetet, stb. Mindent baromire jól ismersz. Egyáltalán én még a világ 8. csodájának tartom azt, hogy ennyi Bentley után egy Binotto helyén marad, mert emlékezzünk csak Sergio Marchionnéra. Hát ő azért úgy repült, mint ahogy az a nagykönyve meg vagyon írva. Egy-két Bentley után. Te ennek a faszinak, ennek egyetlen
Sergio szerintem... Sergio Marchionna szegény megtart.
Ja, nem a Marchionna. Ó, hülye vagyok. Az előtte... Na, segítsen már kifele, látod, mégis csak te jobban tudod a dolgokat.
Hát olyan rövid ideig volt, hogy be se ugrik a neve, meg
most. Na, látod a nekem is, akkor, hogyha valakinek beugrik a neve, akkor azt tegye már meg, legyen szíves. Ugye,
Mátiácsi.
Hát a Mátiácsi az aztán pillanatok alatt repült, mondjuk, szóval ennek a faszinak szerinted, tehát mikor jön el az a pont, amikor azt mondják ennek, hogy nem Mátia, te ehhez nem értesz, tehát ő tudod mi ezért egyébként? Tehát ő egy nagyon jó mérnök. Menjen mérnökösködjön, de ezt csapatot vezetni, ez a faszi, ez nem tud. Tehát én nem hiszem el, hogy egy Ferrari, egy világvállalat nem tud találni egy olyan embert, aki alkalmasabb erre a pozícióra, mint a Binotto. Meddig lesz ennek a faszinak maradása? Mennyit kell még buknia a Ferrarinak ahhoz, hogy belássák, hogy ez az ember, ez nem alkalmas, hogy akkor valahonnan, máshonnan kell keresni embert? Mert a 90-es években ez be tudták látni, miután ugye Alain Prost nagy köpködve ugye nem elhagyta, meg kirúgták a csapatot, mert azt hiszem az utolsó három versenyre beugrott találtak helyette, és nem engedték végig versenyezni, mert ugye nagyon csúnyákat mondott. Parancsolj?
Utolsó futamon nem indult a Prost Ausztráliába, és a Morbidelli ugrott be helyette.
Azt hiszem, ráadásul az meg negyedik is lett, hogyha az emlékeim nem csalnak. Mindegy, lényegtelen. Tehát, hogy utána, hogy belátták egy pár év gyatra próbálkozás után, hogy gyerekek, ez nekünk, ez önerőből nem megy. És leszerződtettek egy Jean Todtot, aki szépen lassan építkezve összeszedett maga mellé egy olyan csapatot, egy jó stratégát, egy jó tervezőt, egy jó pilótát. A pilóta hozta magával még maga körül lévő bajnok csináló csapatot, amiből utána lett egy olyan éra, hogy nyertek zsinórba 6 konstruktőri világbajnoki címet. Tehát, hogy mikor fogja azt a Ferrari belátni, hogy gyerekek, lehet, hogy mi nagyon faszák és nagyon jók vagyunk, amit egyébként belepróbálnak gyömböszölni a Leclercnek a szájába, de nekünk ez nem megy, nem megy ez a sztori, tehát ez egy más kávéház, amire mi nem vagyunk alkalmasak. Mikor fog eljutni erre a felismerésre a Ferrari? Mert most az biztos, tehát a jelen állást nézünk, és te is elmondtad, ez innentől ez már csúnya bukó, pedig ez az év ez nem így indult, és azért még ősz kezd lenni, ilyenkor szokták általában a Ferrari rajongók azt mondani, hát majd jövőre, na de egy ilyen év után ez simán meg lehetett volna nekik, ha más nem, legalább Pariba lehettek volna végig egészen Abu Dhabiig.
Hát most erre ugye szerintem még a belső körökben sem nagyon tudom, hogy tudják-e a választ, hogy mennyire inog a Binottónak a széke, mert való igaz, hogy ennyi Gixter után már rég ki kellett volna tenni a szűrét. Hát vagy nem tudnak találni helyette valakit, vagy nem akarnak. Fogalmam sincs, hogy neki milyenek a kapcsolatai vajon a vezérkarral, az LK-nnal, meg a többiekkel, hogyan tudja nekik ezeket a borzasztó eredményeket eladni, vagy beadagolni, hogy ez mégiscsak siker volt, csak nem úgy néz ki. Úgyhogy, de tény is való, hogy ugye annak idején a Montezemolo, amikor elkezdte építeni azt a sikercsapatot, ami aztán a Schumacher-korhoz vezetett, hát az gyakorlatilag olasz azok között, az emberek között nem volt.
Pont azért lettek sikeresek. Már bocsánat.
Igen, ezt ilyen kicsit rossz májúan szokták is mondogatni, hogy amint az olaszok vezetik a Ferrari-t, akkor ottan fű nem terem. Kellett hozzá egy francia csapatfőnök, egy dél-afrikai autótervező és egy angol főstratéga és egy német pilóta, tehát igazából eléggé nemzetközi volt a gárda, amelyikkel ezeket az eredményeket elérték, és most meg, hogy gyakorlatilag mindenki olasz a szép emberek közül, leszámítva a Laurent Mekies nevezeti versenyigazgatót, vagy sportigazgatót, hát ja, a tények magukért beszélnek, tehát ez nagyon sokkal tebbé, rózsaszínűbbé festeni nem lehet.
Nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire emlékeznek arra a monologomra, amit a Bahrányi nagydíj után, amikor egy meglepő dobogót ért el Lewis Hamilton, a rendkívül szenvedő és nem versenyképes, és jelenleg is egyáltalán nem versenyképes Mercedes-szel. Hogyha úgy alakulnak a dolgok, és itt leföl hullámoznak a csapatoknak a teljesítményei, és a Mercedes hoz egy stabil pontszerző pozíciót, akkor akár még Lewis Hamilton is, és akár a Mercedes is odaérhet a végére. Most figyelj, nézzél rá a ponttáblázatra, George Russell 158 pont, negyedik hely, ötödik hely, Carlos Sainz, Scuderia, Ferrari, 156 pont. Lewis Hamilton hatodik, Mercedes 146 pont. Nézd meg a csapatok állását, második helyen a Ferrari 334 ponttal, és egy bukdácsoló Mercedes, amit így lenéztek, hogy alatt csak odaegerészi magát, mert csak 30 pontra van a Ferrari-tól. Tehát most már a Ferrari-nak nem előre kéne álmodozni, hátra kéne figyelni, mert ezzel a botrányos teljesítménnyel, ez a fejetlenséggel, eszetlenséggel, agyatlansággal, még a végén a második helyről is lecsúsznak. És ott végeznek, ahol tavaly végeztek egy egyáltalán nem versenyképes autóval.
Hát jó, ezt már meglátjuk. Most erre nem lehet mit mondani, nem jó a helyzet, meg nem ideális. Talán összeszedik magukat.
Viszont tehát a magyar nagydíj az hű maradt önmagához, ahogy mondtam ugye a bevezetőben is, rendkívül izgalmas versenyt hozott számunkra, ami már szinte megszokható, és megint van egy elsőzőnk, aki most jelenleg George Russell volt az idén, aki megszerezte élete első pole pozícióját, és ugye már az előbb a Mercedesről beszéltem, azért ejtsünk már is azért róluk is egy pár szó, azért csak odaegerészik ők magukat, és a Ferrari bukdácsolásának köszönhetően, de azért csak mind a ketten már megint a dobó óra álltak, úgyhogy azért ezt viszont ezt el kell ismerni, hogy lehet, hogy nem gyorsak, de legalább megbízhatóak. Vagyis hát most már azt sem merem kijelenthetjük azt, hogy ilyet, hogy nem gyorsak, mert most már hát hallod, ezek után ilyen teljesítmények után most mit tud mondani az ember a Mercedes teljesítményére? Te hogy értékeled most így magyar nagydíj után ugye egy 3 hetes pihenő, tehát 4 hetes pihenő, nyári szünet, hogy lehet értékelni egyáltalán a Mercedesnek az idei teljesítményt, mert ugye azt mondom, hogy a Ferrari biztatóan kezdte és borzalmasan tért ide a nyári szünethez, ez pont ellentétes a Mercedesnek, borzalmasan kezdték és szépen lassan feljavultak, és még hol a vége?
Hát ez így van, tehát az éveleihez viszonyítjuk a jelenlegi helyzetet, akkor kétségtelen, hogy a Mercedes nagyon nagyot fejlődött, hiszen gyakorlatilag ott még a dobogó közelébe, ugye persze rögtön összejött egy dobogós hely, de alapvetően olyan vezethetetlen, meg pattogós volt az az autó, hogy túl sok jót nem lehetett tőle remélni, és úgy lépésről lépésre kiküzöpölték ezeket a hibákat. A gyorsaságban még mindig azért szerintem nincsenek ott a két élen álló csapat szintjén, de hát adott körülmények között, mint ahogy az utóbbi versenyeken, azért ez elég szinte szisztematikusan bekövetkezett. Begyűjtik legalább az egyik dobogós helyet, de most már ugye kettőt is, és hát ez mind gyakorlatilag annak köszönhető a saját javulásokon kívül, amit idáig ugye csócsáltunk, hogy a Ferrari egyre másra hibázik, és ennek ők látják leginkább a hasznát, mert utána aztán elég nagy luk jön a csapatok, hogy szintjét, színvonalát illetőleg, tehát más igazából nem is rúgna a labdával, de mivel ők meg ott vannak. Ez azért ugye látszott, nagyon ügyes volt ugye a Russell ezzel a pole positionnel a szombati napon, mindenkit meg is lepett alapvetően, hiszen sima Ferrari 1-2-nek nézett ki az is. Már az is egy kis arculcsapás volt azért, hogy elvették tőlük az első rajtsort, de azt úgy nagyjából, ha csak valami csoda nem történik, mindenki azt valószínűsítette, hogy a Russellt ugye megelőzi a két Ferrari, meglátjuk aztán, hogy Verstappen mennyire jön előre. Aztán persze a legvadabb ilyen elméletek voltak eső esetére, hogy akkor mi történik. Többen fogadtak Alonsóra, hogy akkor majd most ő megmutatja, hogy itt fogja első futamgyőzelmét is itt szerette meg a Hungaroringen, és majd itt szerzi meg az utolsót is. Akkor még senki se tudta, hogy semmiféle utolsóról nincs szó, mert még évekig üdvözölhetjük majd a mezőny tagjaként. Tehát alapvetően igen, a Mercedesről el lehet mondani, hogy nagyon szívósan dolgozza magát előre, és hát bizony ott vagyunk, hogy egy adott szerencsés konstellációban, hogyha mondjuk a Red Bull is betlizik, akár még futamot is nyerhetnek idén.
Apropó fogadás, képzeld el, megint fogadtam a Tipmixen a futamgyőztesnek a személyére. Én föltettem egy nagyon kemény 500 forintot a Max Verstappenre, 8-szoros szorzóval. Igen ám, csak azért, mert a szívemre hallgattam, mert az eszemre is hallgattam, és rátettem egy kemény 500 forintot a Leclercre, és a győztes konstruktőrre, a Ferrari-re is rátettem. Igaz, hogy viszonylag kettő körüli volt a szorzó. De mondom, hogyha ráteszek a Verstappenre és nyerek, akkor amit megnyerek, abból visszakárpótolom azt, amit elvesztettem. Úgyhogy nekem lenne egy ajánlatom a számodra. Mert mostanában az idén sokszor tettem futamgyőztesre Leclerc személyére. Te figyelj, mi lenne akkor, hogyha ti fizetnétek nekem, hogy ne fogadjak a Leclercre? Na jó, ennyit, és akkor tényleg akkor beszéljünk a komolyabb dolgokról, mert azért a Max Verstappennek azért a huszárvágását is azért meg kell említeni, mert azért emelet sem lehet azért elmenni szó nélkül. Én azt hiszem, ugye, hogy a tavaly évben is, hogyha visszahallgatjátok a korábbi podcastjainkat, azért ott is azért sokszor azért hozzáteszük, hogy azért ez egy világbajnok, például főleg Lewis Hamiltonnak a huszárvágásainál, amiket így művelt így az évad során, hogy ez egy világbajnokhoz méltó egy teljesítmény volt. Itt azt hiszem, hogy ez szerintem idáig a legjobb versenye volt a Maxnak, és ez volt a klasszikus világbajnokhoz méltó futam és világbajnokhoz méltó teljesítmény. Te egyetértesz ezzel?
Abszolút így van. Tehát, hogyha az ő versenyeire visszagondolunk, nagyon sok szép győzelmet aratott, és tényleg sokszor nagyon keményen meg is harcolt, főleg tavaly Hamilton ellenében a egy-egy futamgyőzelemért, és hát egész évben a VB címért is. De egy kicsit mindig az a helyzet, hogy amikor nem annyira biztos nyerőhelyről indul egy nagy pilóta valamilyen oknál kifolyólag, ugye erről abszolút nem tehetett, hogy a motorerő nem volt meg a Q3-ban már, és hát gyakorlatilag olyan volt, mintha nem is vett volna részt a Q3-ban, mert egyszerűen automatikusan a 10. helyre rangsorolódott, és innen megmutatni, hogy innen föl tudok állni, innen előre tudok jutni. Épp most itt nem belebotlottam egy újabb szenzációs Binotto mondatba, hogy nem számoltunk azzal, hogy Verstappen ilyen jó ritmusban fog előre törni. Akkor mivel számoltak olyan, hogy a mezőny gyakorlatilag legjobb autójával, vagy amivel mindenképp bármikor megnyerhető egy futam, azzal hogy fog ő vajon előre törni? Egy ilyen pilóta, aki folyamatosan ég a győzelmi vágytól, és mindig mindenre azt mondja, hogy dehogy is megy egy biztonsági játékra, meg nem azért vagyok itt, hogy pontokat gyűjtögessek, és úgy tekerjek le mondjuk 70 kört egy Hungaroringen, hogy ne az járjon a fejemben, hogy győzött. Tehát egyszerűen azt kell látni, hogy a fiatalember hihetetlenül beérett, fölnőtt a feladathoz, és most már tényleg úgy viselkedik a pályán is, mint egy igazi nagy bajnok, és hát láthatólag öles léptekkel halad afelé, hogy egyrészt 2022-ben is ő legyen a világbajnok, akkor már kétszeres bajnok lesz, és hát lassan-lassan ugye írja be magát a Forma 1 történelem könyvébe nagy betűkkel, mert ugye ezzel a győzelmével ugye már lehagyta Jackie Stewartot, tehát itt olyan nevekkel van már ő egy társaságban, ami abszolút a Forma 1 egészét tekintve az elit kategória.
Te jól látom, hogy az öreg Jackie itt volt most a Hungaroringen?
Igen.
Hogy érzi? Milyen kondícióban van az öreg bajnok?
Én szerintem ő ezt nagyon élvezi még mindig, valamilyen szinten lehet, hogy ez is tartja életben, ugye 83 éves volt június 11-én.
Iszonyatosan.
Tudjuk róla, hogy a felesége súlyos ugye Alzheimer-be szenved, gyakorlatilag egész napos ápolásra szorul, és nem nagyon tud a környezetéről, tehát biztos, hogy mindennel ellátja őt a Sir Jackie, amit így emberileg megadható, de ő neki is valamivel el kell foglalnia magát, és még mindig élvezi ezt a közeget, ő ottan sétálgat ilyen VIP vendégekkel fel alá, magyaráz nekik hetteten keresztül, és hát én nekem mindig olyan érzésem van, amikor őt még így látom, és találkozhatok vele, hogy ő rajta keresztül az egész 60-as, 70-es évek is jelen van a pedokban, ami ugye megszűnt mondjuk egy Niki Lauda halálával. Tehát amikor egy Jackie Stewartot látom, akkor ott van egy kicsit a Jim Clark, ott van egy kicsit a Johann, meg az összes többi nagy pilóta, akik vagy idejekorán nagyon fiatalan meghaltak még a versenypályán, vagy hát azóta az életkorukból kifolyólag már nincsenek velünk. És lám, itt van Jackie Stewart, aki nagyon-nagyon hosszú ideig ugye vezette a győzelmek számát tekintve a ranglistát, a maga 27 győzelmével ez olyan utolérhetetlennek tűnt ugye sokáig. De hát aztán azáltal, hogy főleg, hogy a versenyek száma jócskán megnőtt, és sokkal több lehetőség is van a utódjainak ugye a győzelemre, hát már nagyon bőven megdöntötték, ugye Alan Prost volt az első, aki túlszárnyalta a Stewart rekordját 1987-ben a portugál nagy díj győzelmével, de hát ugye most ugye személyt a 100 fölött van már, Schumacher 91-szer nyert, Vettel, Alonso, tehát ők mind többet nyertek nála, de ez az ő érdemeiből vagy nagyságából semmit se van le.
Egyetértek. Térjünk vissza egy kicsikét még azért a Red Bullhoz. Én azt szerettem volna még azért így elmondani, hogy látod, megemlítetted most is itt az előző válaszodban a Binottót egy mondat erejéig befűzted. Na például ez is egy jelentős különbség a kettő csapat között, hogy az egyik rendkívül szerényen, kis mellénnyel a verseny előtt kiáll, és neki kezd a hétvégének, majd amikor begyűjtötték a pontokat, akkor utána nyilván az eredményre való tekintettel ott azért már megengedhetnek magukkal egy picikét úgy pestésen, szóval nagyobb pofájú nyilatkozatokat, ellenben, ez a Red Bull, ellenben a Ferrari a verseny előtt, ez 1-2, ez 1-2, és nem, lett belőle 4-6 barátom. Tehát, hogy ez is egy óriási nagy kontraszt a két csapat között, hát Hornertől ugye mindig ilyen erős kontrasztos nyilatkozatokat lehet olvasni, de ő legalább az eredmény után lesz feljogosítva arra, hogy joggal gondolja azt, hogy már pedig figyeljetek gyerekek, nekünk most itt joggal lehet nagy mellényünk. Azért ez is egy rettenetesen elgondolkozható egy dolog, nem gondolod?
Hát igen, ez is egy hozzáállás kérdése is, mert hát tényleg az van, hogy amit nem fejtegettél, hogy főleg így az utóbbi futamok fényében azért nagyon óvatosnak kéne lennie a Binottónak, hogy miket mond, mert hát annál nagyobb hülyét csinál magából, mi nagyobbat ígér, és annál nagyobb a bukta, tehát, és most már azért nem egyszeri alkalom volt, mert egy-egy mindenkinek belefér, akár egy szezonban, vagy legyen kettő. De itt tényleg egy olyan sorozatról van szó, ami hát most már a szezon nagyobbik részét fölöleli, miközben hát Verstappen meg szépen lassan, egyáltalán nem lassan, de szépen szisztematikusan gyűjti be egymás után a győzelmeket, és egyszerűen, mint a óramű megy körbe, jó van, egyszer megpördül, de még ez is belefért most kivételesen, és hát a győzelem, az 25 pont.
Így van, és főleg sokkal szebben csillog az a 25 pont, hogyha egy ilyen teljesítménnyel, amikor pályán, tehát azért mondom azt, hogy nem is lehet azt mondani, hogy mit tudom én, a Hamiltonnak voltak olyan győzelmé, hogy hát úgy alakultak dolgok, mert úgy jött ki a safety car, a piros zászló, a kerékcsere, a mit tudom én micsoda, hogy akkor neki azzal mondjuk mákja volt. És erről beszéltünk, hogy a nagypilóták mellett sokszor azért ott van Fortuna is.
Igen, meg 100 győzelemből biztos van egy-kettő olyan, ami mák.
De amikor a Ferrari tökön szúrta magát, akkor már a Verstappen előtte volt. Ennyi. Tehát ezek a tények. Tehát innentől kezdve azt nem értem igazából a Ferrari-ban egy, hogy miért nem nézik a versenyt, ugye visszatérve az, hogy látják, hogy szenvednek a kemény gumikkal az alpinok. Hogy miért nincsen bennük annyi vállalkozó kedv, hogy azt mondják, hogy oké, gyerekek, akkor tudjátok mit? Akkor ha azt mondja a Leclerc, hogy jó ez a gumi, ne menjünk még ki, akkor tudjátok mit? Hagyatkozzunk rá, és akkor menjünk, ameddig tudunk, aztán legfeljebb akkor váltunk egy puhára, és akkor vagy így, vagy úgy végezzük, de nem látványosan bőgünk le. Úgyhogy ez az egész egyszerűen a legborzasztóbb ebben az egész verseny hétvégében, és ezért válik közröhely tárgyává ez a rendkívül patinás egy csapat, aki valójában nem szolgált rá, hanem arra szolgált rá például, amit láttunk tőlük februárban is, annyira még nem, ugye akkor még nem nagyon rejtegették, mutogatták az erőjüket, de márciusban meg áprilisban, hogy igenis ez a csapat, ez visszatért a dobogó tetejére, és az első futamokon hát tényleg egy hibátlanul, megbízhatóan működő, stabilan, gyors, kiegyensúlyozott győzelmi gépezetet láttunk egy gyors, de sebezhető Red Bullt, aki hirtelen egyszer csak fölismerték, hogy oké, gyerekek, itt van a probléma, gyorsan megoldották, és utána pedig meglepték egy fejlesztői csomaggal a Ferrarit, és azóta a Ferrari azóta zavarban van, és egész egyszerűen nem képes rendet tenni a saját fejébe, nem képes lenyugodni, egy picikét becsukni a szemét, kifújni magát, és azt mondani, hogy gyerekek, mi jók vagyunk, mi meg tudjuk ezt csinálni. Lásd például osztrák nagydíj, jó, csak a Leclerc, a Sainznál ugye égett, mint egy fákja, de tök mindegy, de itt van a sebesség, nyugi gyerekek, nem kell kakodni, jók vagyunk, és egész egyszerűen nem képesek rá. Innen jön a kérdés az, hogy szerintem a lehető legjobbkor jön most ez az egy hónapos nyári szünet. Ha más nem, a Ferrari szempontjából az egyszerűen az biztos, hogy egy picikét akkor azért ott rendezzék a soraikat, mert ennek az időnek elégnek kell lenni ahhoz, hogyha ha még bele akarnak kapaszkodni az utolsó szalmaszámba, és tényleg szó szerint leszegett fejjel mennek tovább, akkor nem mondom azt, hogy nem lehetetlen megfordítani, mert láttunk annyi minden dolgot már a Forma 1-ben, hogy olyan lehetetlen dolgok és fordítások történnek. Lásd például, mondjuk Damon Hill, jó, ott 94-ben volt egy szintén egy hasonló nyári hatalmas pontelőnye a Schumachernek, de valahogy az összeegerészték ott neki, hogy azért az utolsó verseny.
Hát de ott mondjuk a Schumachert eltiltották több versenytől, tehát ott az is kellett, hogy gyakorlatilag szabad utat kapott a Hill két győzelemre.
De tök mindegy, most mit tudom én, most történt mit tudom én, bármi a Verstappennel, mit tudom én, mondjuk Belgiumban van egy rajtbalesete, utána mennek Monzába, ott mit tudom én, kicsúszik vezetőhelyről, mint annó a Häkkinen, akkor azt is begyűjti a Leclerc, tehát, és mit tudom én, utána meg a következő versenyen meg kap egy defektet, azt hello, azt ott van akkor a Leclerc. Tehát, hogy innentől szerintem, ha valakinek jókor jön ez a nyári szünet, az pontosan a Ferrari az.
Hát meglátjuk, mit tudnak vele kezdeni. Ugye most egy hétig még dolgozhatnak, utána be kell zárni a gyárat, és akkor hát onnantól kezdve otthon kell ülni a számítógépek előtt és valamit kitalálni, de alapvetően ugye nem kell sok mindent kitalálni, mert az autó jó. Egyszerűen azt kell kitalálniuk, ha már egy kitalálás kérdése, hogy ki mondja meg a jó döntést, és hogy tényleg a pilóták mi nem dönthetik el egy kicsit szabadabb akarattal, hogy mi legyen velük, hiszen ő ül az autóban, ő érzi, hogy a gumi mire képes, mennyi van még benne, szerintem ők körre meg tudják mondani, hogy egy-egy gumiszettet meddig érdemes még használni, és tök mindegy, hogy mit találtak ki előző nap a briefingen, adott pillanatban, adott időjárási körülmények között. Ezek az autók olyan baromi érzékenyek, hogy amit szombaton kitaláltak, az lehet, hogy vasárnap egyáltalán nem működik. Hányszor panaszkodnak arra is, hogy ami mondjuk egy-két óra elteltével, hogy mondjuk az első szabad edzésen valami ment, a másodikon már nem megy, mert melegebb lett, hidegebb lett, ilyenebb lett, olyanabb lett, és ezt az az ember érzi a leginkább, aki vezeti az autót. Ez nagyon egyszerű.
Hát mindesetre kíváncsian várjuk itt a nyári szünet utáni fordulatokat, melyet természetesen olyan, hogy jól ki fogunk tárgyalni Mélyes Károly szakújságíró barátommal, akitől most akkor azt mondom, hogy akkor szerintem legyen már ennyi elég, hiszen most már elértünk a műsoridőnk végére, pedig azért még lenne még miről beszélni, látod, már megint nem jutott idő arra, hogy a francia nagydíjon mi történt, most most engedjük el, pedig azért arról szívesen beszélnék azért egyszer.
Hát itt az egész augusztus, még megtárgyalhatjuk az Alonsót meg a Fettelt.
Hát az Alonsót meg a Fettelt érdemesen megtárgyalni, meg szerintem amire még érdemes lenne, az a francia nagydíj igazából legizgalmasabb történése az, hogy ott az FIA meglobogtatta a 2023-as szabályokat, és ott hát már nagyon-nagyon keményen mennek ott a törzsi villongások, a csapatok döntő többségét ér, hogy ezt elég erősen a Mercedesre fércelték ezt az egész új szabályrendszert, és akkor még azon is elfilozofálhatunk, hogy milyen érdekes, hogy még az év elején még Toto Wolff tanácsadója távozott az FIA-hoz, de hát ugye ez már volt már korábban, hogy az viszont az FIA-tól jöttek például akár mondjuk a Butkowski mondjuk a Renault-hoz, stb. Tehát ezért érdemes lenne azért ezen elbeszélgetni, de ez nem ma lesz, mert a mai beszélgetésünket be kell, hogy fejezzük, úgyhogy köszönöm mindenkinek azt, hogy mai napon velünk tartottak, és hogyha majd a leendő beszélgetéseinkről nem akarnak lemaradni, akkor javaslom, hogy most nyomják meg a követem gombot a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, illetőleg az Amazon Music-on, valamint hogyha fölmennek a GP Shopnak az oldalára, az F1 Podcast menüpontban is rá lehet nyomni a követem gombra, és akkor így nem fognak lemaradni a következő adásainkról, és biztatok egyébként mindenkit, hogy hallgassák vissza a korábbi nagyszerű beszélgetéseinket. Akik a Max Rádióban hallgatják a mai műsorunkat, azoknak is köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottak. Őnek itt csak annyi dolguk van, hogy jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt megtalálnak minket, ahol szintén jövünk hasonló jó zenékkel körítve, szintén remek beszélgetéseinkkel. Én köszönöm mindenkinek már a kitüntető figyelmét. Karesz, neked köszönöm, hogy hozzájárultál nagyszerű szakértelmeddel a mai beszélgetéshez, és emelted ezzel ennek a beszélgetésnek a színvonalát. Köszönök mindenkinek mindent, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, kívánok mindenkinek mindenből a legjobbat, de neked, Karesz, abból a dupla adagot. Szerbusztok!
Minden jót!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!